rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György. Jó estét kívánok! Az 52. adásban élőben köszöntöm a hallgatót. A rakott elevenbe vágó és gyakran felizzó témával, a büntetőjog adott szegletével jelentkezik. Az emberiséggel egyidős a bűn, a büntetés, a bűnhődés, de talán a bűnbánat és a bűnbocsánat is. A legtöbb ember két lelkű. Ha hozzá közel álló személy botlik meg, akkor menteget, irgalmat kér. Ám ha idegen követel rémséget, csak a legsúlyosabb megtorlást, példás statuálást kész elfogadni. Közvetlen népítélet jogállamokban nincsen, de a publikum igényt tart a részvételre, néha részvétre is. Sőt, néha jogot formálna neki tetsző procedúrára és elégtételre is. Folytonos tehát a változás. Tisztességes tárgyalás mindenkinek kijár. Már nem axióma a börtönben sem, ne csak őrizd, gyűlöld is. Hát a többiek sorsa és megítélése idekint. Néha, mint a régi római arénában, az új rendszerint lefelé mutat. Bizarr példa, hogyha ügyvéd emel szót a halálbüntetés mellett. Fura dolog, hogy a bűnök világa terén felemásan, de fejlődött, szelidült a jog évezredeken át. Szerintem ez tény, a Tálió elftől eljutott a boszorkányégetésen át a mediációig, tehát az egyeztetésig. Ám a politika és a jog az indulatmentes valóság törvényszerűségeit, metódusát és igazságát akceptálni mégsem mindig tudta, nem is mindig akarja. Nőnek a különbségek? Az igazságszolgáltatást tekintve az egyik póluson van mondjuk Norvégia Breivik ügye és ítélete, a másikon Mór, Veszprém vagy a pécsi rendőrhölgy végzete. Középen egy kopott padon ül a vádlott, kevéssel hátrább a buzgó rokonság, néha a tüntető hallgatóság, a médiában meg a híreket habzsoló néző, olvasó ítélkezik. Az ezerfejű Cézár? A bírói pulpitus egyik oldalán a vád képviselő, a másikon a védő látható. Jó, de mi lett a találrakon belül? Kérdezik sokan. Egyáltalán mi tartozik? Mindannyiunkra. X vádlott, Y sértett, ABC tanúk, szakértők, hozzátartozók vagy a sajtómunkások kavalkádjából. Ez a mai főmenü sarkított, de talán életszerű és ritka nézőpontból. A rakodban cél a kötoszlatás és a mérsékelt gondolkodás. Ez foglalja keretben a mai adás tárgyát, a védelemhez való jogot, elvben és gyakorlatban a változó igazságszolgáltatás rendszerében. Két idézet következik. Az első. Büntetőeljárási törvény. A törvény szerint a terhelt személyesen védekezhet, és védelmét az eljárás bármely szakaszában védő is elláthatja. A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság biztosítja, hogy az, akivel szemben büntetőeljárást folytatják, az e törvényben meghatározott módon védekezhessék. A második, ügyvéd etikai elvárás az ügyvédekre vonatkozóan, hatóság előtt tett nyilatkozat, beadvány és különösen perbeszéd legyen jogilag megalapozott, legyen igényes. A védő tárgyalási fellépésénél különösen érvényesülni kell az általános megjelenési és magatartási követelményeknek, idézet bezárva. Idézhetném még az előbbiekre az alaptörvényt, részleteiben a büntetőtörvénykönyvet, a BR, azaz a büntetőjárási törvényt, vagy a római egyezményt, netán Strasbourg és Hága ítéleteit. Esetleg lesz ezekre utalás. Fontosabb a jogi alapok listázásánál a kérdés. Vajon a zsinór mértékekhez képest mi a véres valóság? Mi a hatékony védelem dolga, kulcsa, stratégiája és taktikája? Ki mikor lép fel védőként? Mi az, hogy megalapozott gyanú? Mi az, hogy törvényes vád? Van-e morális korlát a vállalásban? Lehet-e tanítani a jó megoldásokat? Becsaphatja-e a védőjét a vádlott, és esetleg viszont? Hogy indul egy bűnügy? Miként fejlődik, és hogyan zárul le? Mit ér a tárgyalóteremben hókusz-pókusz? Mitől jó vagy rossz a védői munka, pláne egy védőbeszéd, egy perbeszéd? Meddig terjed a védőügyvéd szakmai etikai szabadsága? Javul vagy esik az általános színvonal? Az új, szigort istenítő jogalkotás, a jogi megszorítás vajon hova vezet? Mit old meg a vádalkú, bár itthon azt nem úgy hívják, kell lesz nekünk. Jól van-e az, hogy a védelem joga beleértve a kirendelt védő közreműködését, még a legrémesebb gazembert is megilleti? Hol a helyünk ezen a téren, mármint a védelem joga terén, a többi jogállamhoz képest, jogi és tárgyi infrastruktúrára is tekintettel? Hol szorít a cipő, és kit szorít igazán? Ilyenfajta kérdéseket találtam, és kaptam az adásra készülve. A mai műsor vendége nem ismeretlen a Klubrádió hallgatói előtt. Jellemző tiszteletes mozzanat, hogy Albert Nick nevű formozótársunk a doktorurat tökéletes nacionáléval bemutatta. Miután nem mindenki formozók, idézek. Reál gimnázium is tart, summa cum laude diploma, ügyvédcsalád, elnöki mandátum, tudományos és oktatói pálya, nagy ügyek közreműködője. Hagyd tegyek hozzá két sportos vonatkozást. Az első. A kollégórat éltem először 30 éve a szomszédes teniszpályán láttam páros játszani, akkor még az ISC-n. A második. Pár éve pedig a TFN méltatták nagy elismeréssel a Sportjog című jegyzethez írt bírálati véleményét. Egy kis kitekintés újabban a nívós lektori műbírálat akaratlanul is politikai tettnek látszhat. Vigyázni kell tehát szerzőnek és lektornak egyaránt. Ez a szép új világ. De visszatérve, mégis első ízben van itt nálunk a rakodban dr. Bánáti János ügyvéd úr, az Országos Kamara elnöke, büntetőjogi specialista, egyetemi oktató és elméleti tudásának méltóságteli tárgyaltermi képviselője, jelentős ügyek védője. Szervusz, elnök, kollega és tanár úr, majd ezt a három titust válogatom. Szervusz, jó estét kívánok.
Szervusz, jó estét a hallgatók.
Jó estét, hogy így van. A hallgató nevében is köszöntelek a stúdióban. Tanár úr, ha jól tudom, éppen egyetemi óráról jöttél. Hol, milyen évfolyamon, kik számára volt előadás, és milyen tévával foglalkoztatok?
Így igaz, az ELTE állam és jogtudományi karáról jöttem, amely nekem ennyiben talán elfogult vagyok, azért is kedves, hiszen magam is ott végeztem, sajnos több évtizeddel ezelőtt. Érdekes volt, mert ez úgy mondanám vegyes évfolyamú hallgatók voltak. Elsőtől a végzős hallgatóknak meghirdettek egy olyan kurzus, hogy ügyvédi munka a gyakorlatba, és ennek a kurzusnak a keretében hát szabad azt mondanom, és ez rögtön kapcsolódik a témákhoz, a büntető ügyvéd munkáját mutattam be. Előttem már több kolléga járt és tartott előadást, de ők inkább az ügyvédi munkának a más oldalát mutatták be, tehát én voltam az első, aki a védői munkát a gyakorlatban mutattam be.
Mond, eligazodnak-e vajon a joghallgatók a változások szédítő forgatagában? Mert hát ugye néha politikusoknak ez nem sikerül, szóval mi az a tankönyv és a valóság viszony, hogy látod?
Hát látom vizsgáztatóként is, részben egyetemi, részben szakvizsgáztatóként, hogy szakvizsgán, hogy nagyon nehéz. Tehát követni a jognak ezt a változását, ami azt mondanám már több, mint roham. Nem is beszélek az előkészületlenségről, tehát hogy néhány törvény úgy jelenik meg, hogy napokon, heteken belül módosítani kell, de olyan mennyiségben, amit nem tudnak követni, erre persze lehet azt mondani, hogy a mai technika, az informatikai robbanás ezen sok mindent segít, mert tételesen olyan mennyiségben nem kell ismerni
a szabályokat.
Pontosan így. Tehát ez kiegyenlíti. Tehát én azt mondanám, hogy azért általában felkészülten végeznek, és felkészülten jönnek az ügyvéd jelölti, és majdan az ügyvédi pályára is.
Engedj még meg egy ilyen egyszerű kis kérdést. Szoktad elhívni diákjaidat bírósági tárgyásra, vagy viszed őket börtönlátogatásra?
Hát az utóbbival kezdem, ami talán még izgalmasabb. Na. Amíg én a Pázmány jogi karán tudtam rendszeresen, tehát nem csak egy-egy előadást tartani, belefért az időbeosztásomba, én meg is hirdettem, hogy nálam úgy hallgató nem végezhet, hogy nem lát belülről börtönt. Igen. Ezt ugyanis én alapvető szükségességnek tartom, hogy egy jogász, akiből nem lehet tudni akkor még, hogy bíró lesz, ügyész lesz, ügyvéd, lássa azt, hogy mit jelent a börtön, a büntetés végrehajtási intézet szakszóval belülről, tehát vittem őket tárgyalásra is értelemszerűen. A tárgyalás hallgatása az úgy lényegében benne van az egyetemi gyakorlatban, bár mind nehezebb megszervezni, hiszen ma, amikor az igazán érdekes ügyek 20-30-50 napos tárgyalásra oszlanak el, hát nagyon nehéz, hogy képet kapjan, hogy beesik egy két órára ebből a folyamból, és akkor éppen egy tanút meghallgatnak, lehet, hogy az elejét meg a végét se hallgatta a tanúnak, hogy ebből legyen érzéke.
Igen, tehát belenéz, de nagy totálképet így nagy, nem kap.
Nem kaphat. Nem ehhez kap, az kellene, hogy folyamatosan részt vegyenek a gyakorlatban.
Az egyetlen hallgató. Nagyon
idő igényes. És meg kell mondanom, hogy erre jelenleg az egyetemek nem tudtak felkészülni.
Elérkeztünk az első szünethez, tehát nem sokára folytatódik a rakott, most azonban reklámpercek következnek, és utána pedig a védő, a büntető eljárásban.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Bánáti János, büntetőjogász oktató és védőügyvéd kollega, mert a téma a védelemhez való jog. Ennek a blokknak az elején négy kérdést szeretnék veled megbeszélni. Az első, szerinted a jogállami büntetőjog nagyban egészében Magyarországon most rendben van?
Én azt hiszem, hogy ha megnézzük a törvényeket, és én most maradnék a saját területemen,
igen,
a büntetőjog és ehhez kapcsolódó büntetőeljárások területén, a válaszom, hogy igen, bár az utóbbi időben, és hogy abszolút, ahogy elhangzott az elején, kiegyensúlyozott legyen minden szavam, ki kell mondanom, hogy tulajdonképpen egy 3 éves folyamatról van szó. Tehát én 2009-re teszem, amikor a büntető eljáráson belül azt észleltük, hogy a gyorsítás hívószavára, néha én úgy fogalmaznék, ürügyén, a gyorsítás ürügyén néhány garanciát a jogalkotó kezdett beáldozni, és ez a folyamat tart, tehát ezért azt mondom, hogy noha válaszom a kérdésre,
alapvetően
a jogállam a büntetőjog területén, a büntető eljárás területén természetesen fennáll, ennek megfelelően azt kell mondani, hogy azok a szabályok, például a tisztességes eljáráshoz való jog, amely a nemzetközi egyezményekből kötelező biztosított, még inkább azt kell mondanom, rendben van általában a bírói gyakorlat, de a tendenciában látok veszélyes jeleket.
Igen, a törvény szabályozásról szóltál, személyi szervezet és infrastruktúrális problémákban van-e gond?
Hát én...
Ami tehát a törvény alkalmazásában, működésében jelentkezik.
A személyi szervezet és struktúrában most egy kicsit büntető jogász bőrömből átbújva a kamarai elnöki tisztségemben, amely lehetőséget ad arra, hogy korábban az Országos Igazságszolgáltatási Tanács teljes jogú tagjaként, most az Országos Bírósági Tanácsnál egy nem teljes szavazati joggal, de mindenképpen részvevőként ott vagyok. Szervezeti strukturális problémát évek óta ott láttam, hogy a főváros és a azt kell mondanom, hogy a fővároson kívül Pest megye, tehát a centrum, ebben a régióban nem tudta követni a státuszok azt az ügy mennyiséget, amely Magyarországnak az elmúlt évtizedekben, de mondhatni százados fejlődéséből kialakult. Budapestre nem egyszerűen a lakosság arányában az egyötte koncentrálódik az ügyeknek, hanem főleg a gazdasági felépítésből adódóan az ügyeknek még nagyobb hányada. És ezt nem tudta követni a bírói státusz, ezért a centrumban, a központi régióban elmaradtak az ügyek, és az egész bírósági szervezet az ügyeknek az időszerűségét ezen néhány olyan ügyön mérték le, ahol valóban volt elmaradás, és ebből adódtak aztán, azt kell mondanom, rossz megoldások, mert ha van is ilyen, és volt is ilyen elmaradás, én azt mondanám, ehhez kellett volna igazítani az infrastruktúrát, ha kell akár...
Oki kezelés, és helyette az történt,
hogy az ügyeket utaztatják, adott esetben 100 vagy 200 tanúval, és én direkt nem a vádlottakról...
Sok ügy utazik?
Nem, mennyiségben az összügyhöz képest ez természetesen nem sok ügy. Tehát értem, ahhoz világos. Képest, hogy 100 000-es nagyságrendű ügy van, ahhoz képest ezek az ügyek, ahol élve a törvényi felhatalmazással átirányítottak, nem nagy ügy, de én abból indulok ki, hogy nem kellene ennek a kevésnek sem.
Így van. Ugye a védelemnél van kirendelés, és van
meghatalmazás.
Fajsúlyos ügyekben kötelez a védelem. Néha meghatalmazás szerint, néha kirendelés szerint.
Így van.
Mond, a kirendeléssel történő védőfeletellátás vet fel problémákat?
Vet fel problémákat, nagyon sok konferencián tárgyaljuk, nem csak maguk a kamarai szervek, hanem együtt ombudsman beszélünk.
Is. Ombudsman,
igen? Nagyon értékes anyagot kaptunk az ő vizsgálat alapján. Meg kell mondanom, hogy a Helsinki Bizottság foglalkozik vele, de foglalkoznak a hatóságok is. Két alapvető probléma van. Az egyik alapvető probléma, amit ma már mindenki lát, hogy a kirendelő hatóság egyben az ügyvéd személyét is kiválasztja. Uh-huh. Tehát neki az lenne a dolga, és ebbe egyetértünk, döntsön arról a törvény alapján, kell kirendelés, de ne ő válassza ki az ügyvéd. Pontosan. Ebben különböző megoldások vannak, és nézzük a megoldást, de ezt mindenképpen változtatni kell.
Hát mi a másik gond, a pénz?
A másik... Hát nyilvánvaló, és természetesen őszintének kell lenni, itt mintegy 8 éve nem nyúlt a jogalkotó a kirendelt védői díjhoz.
Igen.
Azt ki kell mondanom, az egyébként szégyelni való, hiszen ugye egy bruttó összeg, egy óránkénti 3000 forint, ez olyan 40%-ba, tehát olyan 1000-1200 forint marad az ügyvédnek. Ez egy 8 órás tárgyalásra, gyakorlatilag 9, ez lehet, egyszer lehetetlen becsületesen felkészülni. Igen. Szakmailag erre az ügyre. Ki kell jelentenem azonban a kollégáim védelmében, hogy ennek ellenére a rendkívül mostan körülmények között nagyon lelkiismeretesen és odaadóan látják el. Nyilván lehet találni közöttük, ami nem 100%-os, de ez nyilván azt kell mondanom, hogy néha sajnos a megbízásnál is előfordul.
Korábban voltak fizetési késedelmek, megszűntek ebben a körben?
Nem szűntek meg. Azt kell mondanom, hogy az országban nem egyenletes, én most nem nevezem meg azokat a megyéket, remélem, hogy magukra ismernek, részben bíróságokkal, a gazdasági hivattal hónapok óta nem tudja kifizetni, ezt a rendkívül alacsony utalványt sem, és ugyanez előfordul néhány megyei kapitánysággal és rendőrségi szakban, így van.
Igen, hát ezt ti, mint a kamara, állandóan tartjátok, hogy menjen, igen. Mert hát tényleg sok ügyvéd van.
Megkapjuk az ígéreteket, és persze mindig pótolják is, tehát ez...
Igen.
De hát annak az ügyvédnek, aki 5 hónapja nem kapja, és közben fizetnie kell a kamarai tagdíjat, a kötelező biztosítást,
és az
óra...
Elnök
természetesen.
Úr, ki lehet védő, mi a védő feladata? És őt kivédi?
Igen. A védő ma, és azt hiszem ez egyébként a legtöbb országban még így van, nincs külön vizsgához kötve, tehát az ügyvédi jogosítvány mindenkit feljogosít védő jogosítványra. Most ne a kirendelésről, hanem a megbízásról beszélünk. Azt kell mondanom, az lehet, aki megbízást kap. Tehát az ügyfél szabad választása, nincs területi, nincs helyi megkötés, 13 ezer ügyvédből bárki választható bármelyik bíróságra. Tehát nálunk olyan megkötés sincs, ami több országban van, hogy ahhoz, hogy például a felső bíróságon lássunk el védelmet, x évi gyakorlat kell, jelenleg nincs ilyen szabály. Aha. Ez például a franciáknál, spanyoloknál vannak ilyen megkötések. Pontosan
persze.
Így van.
És tehát az ügyvédjelöltek közeműködése?
Az ügyvédjelöltek jelenleg egy nagyon-nagyon azért izgalmas ez a kérdés, amit föltettél, mert a kamara, és ezzel talán sokfelé idézőjelben titkot árulok el, már megtettük a kezdeményezést a változtatásra. A jelenleg hatályos törvény ugyanis az ügyvédjelöltnek a helyi bíróságon való eljárást engedi, tehát a megyei szinten új kifejezéssel törvényszék előtt nem engedi. Csak hogy azóta nagyon sok ügyet hatásköri átrendezéssel feltoltak a törvényszékre, kiemelt ügykategória, utasztatás, gyakorlatilag tervezhetetlenné vált nagyrészt a több vádlottas ügyekben az ügyvédi munka, és miközben a jogalkotó megengedi, hogy úgynevezett helyettes ügyvéddel oldja meg a bíróság.
Van is ilyen?
Hát van ilyen.
50 tárgyalás, nem áll,
50 tárgyalás, és tulajdonképpen bárkit behívnak, hogy most a mulasztó védőt helyettesítse. Mi azt mondjuk, hogy a felkészített ügyvédjelölt, nyilván nem ő fogja mondani a perbeszédet, ez természetesen akár a szabály.
Közreműködjön
egy 40 napos tárgyaláson, helyettesítesse az ügyvédet, tehát ez a válaszom jelenleg csak a helyi bíróságon, de szeretnénk elérni, hogy a törvényszéken is helyettesíthesse az ügyvédet.
Ilyen típusú dilemmáknál van fogadókészség az igazságügyi kormányzat részéről? Velük ugye van megállapodás, jó kapcsolat. Milyen prognózist látsz erre?
Ebben én azt hiszem, hogy meg fogjuk kapni a segítséget, tehát van ez az úgynevezett stratégiai megállapodás, amelyre utaltál. Ettől is függetlenül ugye a tervezeteket az úgynevezett közigazgatási egyeztetésben megkapjuk. Hozzá kell tennem, hogy néha nagyon rövid időt. De nem csak nekünk, tehát azt mondhatom, hogy nem vagyunk kivételezett, negatív kivételezett helyzetben sem, ahogy más szervek is nagyon rövid időt kapnak. Mi is rövid időt kapunk. Kezdeményezési lehetőségünk is is van, ezzel ebben a kérdésben éltünk, én remélni tudom, mert egyébként például, amikor...
A másik oldalnak is fontos, pontosan. Működjön a dolog.
Igen,
a...
és ez egy nagyon fontos, ma például voltam egy tanácskozáson a büntető kollégium vezetők értekezletén,
ahol mi volt ott is, kik voltak?
Ez például, hát a valamennyi büntető kollégium vezető a törvényszékektől és a tábláktól, őszintén mondom, hogy nagy megtiszteltetés, hogy erre néhány éve meghívást kapok. Ott például úgy mondanám, hogy megszondáztattam, hogy ez jogalkotási kérdés, de a kollégiumvezetők enyhén szólva nem ellenezték, tehát elfogadták, hogy van egy ilyen kezdeményezésünk, és ha már ez került szóba, akkor hagyd mondjam, hogy nagyon pozitívnak látom azt, hogy például Kónya István úr a kúria elnök helyettese, és hát a büntetőkörében vezetője, ő maga kezdeményezi, mert ugye Darák elnök úrnak van egy olyan új helyzet, új általa behozott, hogy a joggyakorlatot lehet vizsgálni különböző kérdésekben, elemezni és hogy milyen kérdésekben erre várt tőlünk a kamarától is javaslatot, és maguk belülről is. És tudom, hogy belülről, tehát a Kónya úrék indítványozzák, hogy a védőjogoknak az érvényes, a garanciák érvényesülését, amely most, ahogy utaltam rá, a gyorsítás miatt egy kicsit háttérbe szorult, megvizsgálják
billenjen
a gyakorlat.
Billenjen vissza.
Ez egy nagyon pozitív.
Nagyon pozitív. Jó híreket hallani, mert hát az emberek, a büntetőügy kapcsán sok a szagodalom. Jó dolog, hogy elmondhatunk sikereket, vagy olyan megoldásokat, ami a dolgot előre viszi. Szünet előtt még talán két dologról, titoktartásról, kapcsolattartástól. Na szólnál. Aztán, hogyha nem lesz elég, akkor folytatjuk szünet után.
Hát ez valóban a titoktartásról most lehet, hogy nagyképpen hangzik, de egy külön kutatási területem az ügyvédi titok, tehát erről valóban reggelig beszélhetnénk, de hát most szűkítsük le ugye a védői titokra, mert hiszen arról beszélünk. Ugye a védői titok abban különbözik a általános ügyvédi titoktól, hogy még szigorúbb. Az általános titkot ugye mi relatív titoknak nevezzük, tehát van egy okirat szerkesztői tevékenység, ott az ügyfél a titok ura, és ha ő azt mondja, hogy ügyvéd úr, menjen el és tanúként mondjon el mindent, akkor nekem el kell menni. Na, a védelemnél viszont nem így van. A védői tevékenységet a jogalkotó is azt mondja, hogy tanúként és soha ne legyek kihallgatható. Tehát semmilyen módon ne vegyék rá az ügyfelemet, a vádlottat, hogy ő úgy érezze, hogy nekem felmentést kelljen adni.
Mert oda a bizalom.
Mert akkor oda a bizalom, és engem erre ne késztessenek, hogy én mondjam el, hogy nekem mit mondod, mert ezen a bizalmi viszonyon alapulva én tényleg abból indulok ki, hogy nekem a saját ügyfelem mindent elmond. Hogy nézne az ki, hogy ő azt hinné, mert valamit mondanak,
neve,
és utána engem, tehát nincs tanúként nem, ugyan. De szeretném viszont a másik oldalát is megvilágítani, hogy ez csak arra vonatkozik, hogy tanúként nem mondhatom el. De például, hát ha már ugye itt vagyok egy elektronikus médiában, médianyilatkozatot gyakran teszünk, és ilyenkor azt meg, hogy hol van a védői titoktartás. Hát azért, mert tanúként nem, de nyilatkozatot, ha hozzájárul az ügyfél, tehetek. Egy dolog van, amire szeretném talán ezúton is a kollégáim figyelmét újra felhívni. Elsőnek nem szabad, hogy az ügyvéd, a védő szaladjon a nyilvánosság elé egy ügyel, amiről még nem is tud a nyilvánosság. Ha már kiment az ügy a nyilvánosság elé, hogy miért és hogy ezt most hagyjuk, az egy külön történet. Na de hogyha van egy olvasata, én mondjam el a második olvasatot, de mindig csak másodszor követően.
Így van. És nem mondja azt, hogy nem követtünk el semmit. Igen, mert lehet, igen. Szóval azt mondom, a nyilatkozatoknál van egy boom, de a minőséget tartani kell. A garanciát, hát, hogy vigyázni hogy kell.
Az egy...
Szünethez érkeztünk, de mindjárt jön vissza a rakott, most hírek jönnek, és aztán büntető védői munka.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Bánáti János elnök úr, büntetőjogász védő, meg hát itt vannak a fórumon, ami szorgalmas hallgatóink, okos dolgokat kérdeznek, továbbítom mindjárt hozzád elnök úr. Az egyik, Albert, azt kérdez, az ügyvédi kamaránál működik valamilyen belső minőségbiztosítás?
Az a fajta minőségbiztosítás, ami vizsgáztatás jelentene, az nem működik. Tehát az ügyvéd ebből a szempontból még azt mondjuk, hogy az ügyfél az, aki biztos, és aki meg tudja ítélni, és természetesen van egy mi általunk belülről ismert értékrend, úgy körülbelül tudjuk, de erre korrektül azt kell mondanom, nem vizsgáztatjuk a kollégákat, olyan terv sincs, az, hogy képzést
képzés,
az természetesen működik, tovább képzés, de vizsgáztatás nincs.
Nagyon jó képzések vannak a kamarában, az új törvényekről magam is tanúsíthatom. A másik kérdés, nagyobb a kérdés, talán még érdekesebb, felolvasom. Van-e Magyarországon olyan gyakorlat, mondja naiva Németországból, hogy a nyomozóhatóság, rendőrség, ügyészség kötelezően tájékoztatja a védőt az általában beszerzett bizonyítékokról, szóval amikor a nyomozóhatóság tájékoztatást ad, hogyan működik ez, milyen időintervallumai vannak, mik a milyennek a csinyabínja?
Megpróbálom röviden összefoglalni. Ha fél mondat, akkor azt mondom, hogy Magyarországon a nyomozati szakra a titkossága jellemző, és csak a tárgyalási szaka nyitott, amikor én minden bizonyítékot ismerek. Ugyanis a törvény annyit mond, hogy a nyomozás lezárása az ügyet iratismertetéskor kell elém tárni, addig azt kell mondanom, hogy nem. Tehát erre az a válaszom, amit a hallgató kérdez, hogy csak amikor befejezik a nyomozás, tárják elénk, akkor kötelezően, hogy milyen bizonyítékot szereztek.
Sőt,
be.
Meg is kérjük. Az egész köteget,
akkor iratot,
ingyen,
igen, akkor
így van,
iratot
lemásolják,
is. Ebből a helyzetből azonban, tehát hogy a nyomozás során én nem ismerem, hogy mi van a nyomozóhatóság kezében, sok minden következik.
No.
Például az, ugye, hogy a törvény azt mondja, kötelezően engem egyoldalúságra int, és azt mondja, hogy a védő csak a terhelt érdekében tevékenykedhet.
Aha.
Tehát a hatóság, ügyészség, bíróság természetesen objektív kell, hogy legyen,
igen.
De miután hatalmas, azt mondanám, túlsúlya van az államapparátusnak, ez minden állam, ami a jogállamban is így van, ezért a jogalkotó a jogállamokban azt mondja, hogy te védő legyél elfogult, úgy tudod ezt ellensúlyozni.
Igen.
Elfogult legyél, tehát csak olyan indítványt tegyél, ami az ő értekét. Na most, amíg én nem ismerem a bizonyítási
mivel
anyagot, azt se tudom pontosan, hogy miről szól. Ezért igazán nem mindig tudok eleget tenni annak a másik oldalú elvárásnak, hogy akkor tegyem meg az indítványt, amikor már tudok. És én azt mondom, mi azt tanítjuk, hogy ugyan sürgősen meg kell tenni, lehetőség szerint rögtön, akkor, amikor ez a terhelt érdekét szolgálja.
Igen.
És ha ez a tárgyalási szak, mert akkor ismerem meg, akkor csak a tárgyalás során. Tehát a válasz az, hogy nyomozás során nem tudunk mindig annyira aktívak lenni, mert nem ismerjük a nyomozati bizonyítási anyagot.
Engedj meg egy kérdést. Te jelentős ügyek kell foglalkozol védőként, valakit lefognak. Mondok egy példát, hogy telefonál a feleség, hogy ügyvéd úr, tessék elképzelni a férjemet, most vitték házkutatásot, vitték a komputert, meg minden, tessék jönni, tessék segíteni. Mi a minimális, mi a maximális tennivaló ilyenkor, amikor az ügy indul, méghozzá ilyen módon indul?
Igen, tehát induljunk ki, mert ez az egyik változat,
igen.
A másik, amikor a terhelt idézést kap, hogy fáradjon be jövő hétre, az egy kicsit más forgatókönyv, de valóban előfordul nem is egyszer, hogy házkutatás, nagyon jól mondtad, ez a forgatókönyv, házkutatás, és rögtön az iratokkal, a lefoglalt komputerrel együtt bekísérik a jövendő gyanúsítottat kihallgatásra. És ekkor ő neki az elsők között arról kell figyelmeztetni, ha nem tudná, de és ezt a hatóság be is tartja, hogy jogában áll védőnek meghatalmazást adni, védőt választani, de természetesen közlik vele, hogy ők akkor is a kihallgatást elkezdik, ha még nincs védője, mert ha egyébként kötelező a védelem, ki kell rendelni, azt is, ha elküldik, és majd néhány nap múlva jön a kirendelt védő.
Tehát van egy kis for a
hatóságnak. Igen ám, de van egy olyan kötelezettsége is a hatóságnak, és ezt ma már komolyan veszik, hogy arra is figyelmeztetni kell a terheltet, hogy nem köteles vallomást tenni. Ott kell, hogy legyen, meg kell hallgatni mindent, de azt mondja, hogy köszönöm.
Alá is iratják vele.
Így van,
ez garancia.
Tehát ezért azt kell mondanom, hogy ez már úgy beivódott a köztudatba, tehát ha nem érek oda addig, és majd mindjárt kitérek, hogy hogy tudok odaérni, akkor ma már a legtöbb gyanúsított él ezzel a jogával, hogy az első kihallgatáson azt mondja, hogy nem teszek vallomást, előbb védővel szeretnék konzultálni. Megjelöli vegyük azt a variációt, amit mondtál, hogy őrizetben van, tehát korlátozott a személy szabadsága, és mondjuk a feleség engem még nem tudott, mert ha utolér, akkor berohanok, megvan. Ha utolérem a kihallgatást, ott aláírja, csatolom a meghatalmazást.
Feleség aláírhatja a meghatalmazást.
Aláírhatja, ugye, igen, van, hozzátartozó adat meghatalmazás, bemegyek, csatolom, ügyvéd, védő jogokat gyakorolhatom. Igen. Ha nem értem utol, hát akkor ez a bizonyos első kihallgatás talán úgy mondanám, helyreoszthatatlan sebeket nem ütött az ügyön, mert nem tesz vallomást a terhelt. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ezt el kéne mindenkinek fogadni, ez egy alapvető joga mindenkinek.
Bocsáss meg, elnök úr, nem jól emlékszem, a politika ezzel játszott egy kicsit az elmúlt időben, hogy x ideig
nem csak, hogy fennáll ez még? Hát amíg csak a politika játszott vele, hagyján, a baj az, hogy a jogalkotó is játszott vele, és belekerült a törvény módosításba. Nem élő szabály, mert az Alkotmánybíróság, a Magyar Ügyvédi Kamara és mások indítványára megsemmisítette ezt a bizonyos 72 órás látogatási, érintkezési tilalmat. Ez megsemmisítette. Így van.
Igen, folytasd, légy szíves.
Tehát ott folytatom, ugye, hogy amikor a meghatalmazás megvan, akkor is vegyük az őrizetet, akkor is igényelhetem azt most már, hogy a terhelttel beszélni akarok ellenőrzés nélkül, és akkor ő engem remélhetőleg a saját érdekében őszintén beavat a dolgokba, ha egyáltalán felfogja, mert azért tegyük hozzá, hogy ez egy persze, tehát ha valaki nem egy megrögzött és visszatérő bűnöző, hanem életében először kerül egy ilyen szituációba, az alig tudja felfogni, hogy mi történik vele. Én azt hiszem, általános tanácsként tényleg a legjobb, hogy az első órákban, napokra csillapodjon le, nyugodjon meg, beszéljük át. Igen, ám
de más... beszéljen először.
Így van, de a másik oldalról benne meg az munkál, ha nem beszélek, akkor bent tartanak. Ha beszélek, kiengednek. Tehát van egy nagyon nehéz helyzet, hogy a pillanatnyi érdeke az lenne, hogy anélkül, hogy konzultálna velem, kiömteni magából azt, ami benne van, és én itt újra mondom, vállalva, hogy ez úgy tűnhet, hogy akadályozzuk az igazság felderítését, amikor azt mondom, hogy nem, én azt teszem, ami a dolgom, az ő érdekében azt mondom, hogy fontoljuk meg, mikor mit mondunk, mert a hatóságnak az a dolga, hogy az ő vallomása nélkül jusson el adott esetben oda, mert tudomásul kell venni, hogy amióta nincs inkvizíció, és nincsenek egyéb eszközök, a terheltre van bízva, hogy ő tesz-e vallomást, mit mond, saját magával szemben bizonyítékot szolgáltat-e. Ennek megfelelően idő kell ahhoz, hogy az ügy bennem összeálljon. Lehet, hogy ő addig őrizetben, illetve előzetes letartóztatásban marad, mégis ez tűnik a jobb tanácsnak, mint hogy első nap, én nem is tudom, hogy még miről van szó, és mondja magától az egész történetet.
Szintén sok helyzetben, mert hát azért még ha frissen is élben a dolog, de izgalommal teli, tehát nem biztos, hogy ő maga végig gondolt.
Ugye a gazdasági ügyekben olyan mennyiségű adatot, információt kell összesíteni, majd szublimálni, hogy ebből mi történt, ami képtelenség. A mozzanatú cselekményeknél, tehát ott más a dolog, mert ott lehet, hogy csak arra kell emlékezni, hogy egy héttel ezelőtt mi történt az utcán, kiemelte föl először a kezét, aminek adott esetben tudjuk, hogy döntő jelentősége van.
Mikorra készül a védelem stratégiája? Ki készíti, és milyennek a súlya?
Hát ugye ez most visszacsatolok oda, amit néhány perccel ezelőtt beszéltünk, hogy a nyomozás és a tárgyalás két egymással össze nem hasonlító szakasz. A nyomozás során én úgy szoktam fogalmazni, én úgy kártyázok, hogy a velem szemben ülő partner az összes lapot ismeri, én meg egy lapot ismerek a 32-ből. Tehát ez enyhén szólva arra nem késztet, egyenlő nem egyenlő pozíció, hogy megvárjam, amíg egyformán ismerjük a kártyákat, ez pedig az irat ismertetés, amiről beszéltünk. Ez néha a hatóságnak úgy tűnhet, hogy én húzom az időt, mert miért csak akkor jövök elő egy újabb indítvánnyal, én meg újra azt akkor jövök elő, mikor föl tudom mérni, hogy összességében miről szól az ügy, és az én indítványom a saját ügyfelem a terhelt érdekét szolgálja. Tehát azt kell mondanom, hogy az ügyek jelentős részében csak a nyomozás végén áll össze a stratégia. Persze, hát vannak olyan ügyek, ami ettől eltér, mert világosan egy leszűkített, ötmondatos a gyanúsítás, igen, mondom, egy ilyen egymozzanatos uh-huh. cselekménynél, ott van az ügyfélnek egy előadása, például tudom, hogy ezen az egy mozdulaton múlik, kiemelte föl először a kezét, tehát mi a védői stratégia, van jogos védelem, nincs jogos védelem, elmagyarázom neki, hogy ehhez mi kell, tanú, van tanú, nincs igen. tanú, akkor azonnal kialakul a stratégia. Igen, és van, amikor ez később tud kialakulni csak.
Szület előtt még egyetlen kérdés. Kapcsolattartás, mondjuk egy több vádlottas ügyben igen. az ügyvéd kollégákkal, érdekeitek nem mindig egyformák, az ügyészen és a bíróság. Tehát mik az aranyszabályok, ha vannak, vagy mik a mesterfogások?
Van, hát hogyne, itt aranyszabályok vannak annyira, hogy a megszegő adott esetben, ne adj Isten, igen. még etikai fegyelmi vétséget, legrosszabb esetben bűncselekményt követel. De hogy azt a tévhitet eloszlassam, hogy itt ügyvédek nem beszélhetnek egymással, rögtön ezzel kezdem. Uh-huh. A terhelteknek teljesen szabad az egymással való kommunikáció, már a nyomozati szakban is, ebből következően az ügyvédeknek is szabad a kommunikáció. Egy korlát van, a saját ügyfél hozzájárulása, néhány 10 perccel ezelőtt ugye titokról beszéltünk, aha. tehát én a másik védővel is csak abban a körbe beszélhetek, amire ez a saját ügyfelem hozzájárul. De ha hozzájárul, akkor bizony kicserélhetjük a nyomozati jegyzőkönyveket, mert nekem az van meg, amit az én védem, neki az van, kicseréljük, és a, bármennyire is fura, a védekezési stratégiát, taktikát egyeztethetjük.
Igen.
És ez szabad része.
Mert néha egy hajóba ülnek a
vádlottak. Egy hajóba, pontosan.
Persze, nem hát érdekellentét van köztük.
Hát amikor érdekellentét, az más, mert ez természetesen akkor nem is járul hozzá.
Van,
mert az ügyfél igazán tudja, hogy ő neki kivel van. Akkor nem pontosan. Jár hozzá, ügyvéd úr, ővel, ő neki nem mondhatja.
És az ügyésztől is a bíróval?
Az ügyésztől és a bírótól mi elsősorban kérdezhetünk. A törvényben benne van, hogy bármikor felvilágosítást kérhetünk. Egyébként pedig természetesen írásbeli beadvány és a szóbeli felszólalásokkal megpróbálhatjuk meggyőzni, mert nem mindig az alapkérdésben, ugye az a legvégén van a bűnösség.
Is egy kicsit hát hogyne,
hát igen, hiszen aha. az indítványok tömegével lehet uh-huh. az ügyészséget a nyomozati szakban, a tárgyalási szakban pedig a bíróság munkáját afelé vinni, ami a mi dolgunk, hogy a terhelt érdekében mindent felderíteni, ami mellette szól.
Utolsó szünetünk következik, de aztán jövünk vissza rakottal, mert még a védelemről van mondani valója dr. Bánáti János elnök úrnak.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Bánáti János, Bánáti is mondom majdnem, őt is nagyon kedvelem. Szóval dr. Bánáti János tanár úr, ügyvéd, védőügyvéd kollega, akivel a tárgyalásig jutottunk a szünet előtt, jönnek a perbeszédek, és majd jön a berekesztés, mik itt a különlegességek, vagy érdekességek?
Hát a perbeszéddel kapcsolatban én azt mondanám, hogy tényleg egy különleges dolog. Elsőben ugye persze retorikai szempontból különleges, de ha belegondolunk, hogy a ügyvédi, tehát a védői uh-huh. perbeszéd az mindig egy viszont válasz, mert az ügyészé hangzik el előbb.
Van, sorrendben.
Ez az egyik jellemzője. A következő jellemzője, hogy kinek szól? A bíróságnak, mert őt akarom igen. meggyőzni, de ugyanakkor ott ül a vádlott, róla szól, de mégsem neki címezem, hanem a bíróságnak. Uh-huh. Ott van néha egy elfogult hallgatóság, akár a javára, akár a
vagy
terhére.
Egy sértett, aki meg,
így van, azért mondom, a terhére elfogult, bizony, amely szintén befolyással lehet. És akkor még hol van az a kérdés, hogy amikor több vádlott van, és a vádlottaknak nem azonos az érdeke, bizony. Akkor én a védői felszólalásomban egy nagyon keskeny mesdjén járok,
igen.
hogy a terheltemet úgy képviselem, hogy ha szükségesnél rosszabb ne legyen a másik vádlott helyzete.
Mert
lehet, hogy úgy kell védenem, hogy azt mondom, hogy nem én voltam,
igen.
hanem ő volt.
Igen.
Na de második ügyész azért mégsem lehet egy védő. Tehát egy nagyon összetett és nagyon izgalmas műfaj.
Hány perc egy jó védőbeszéd?
Hát
minimum,
erre
maximum.
Tényleg azt kell mondanom, hogy nincs. Ugye az ügyekben óriás, ugye
ez nem mennyiség.
Jogilag eddig mindig azt mondtuk, hogy nincs kisügy, meg nagyügy, uh-huh. minden ügy egyforma, ezt tanultuk az egyetemen, ezt tanítjuk. Egy kicsit ez változott, mert amióta kiemelt ügykategóriát a jogalkotó megalkotta,
bizonyára.
Azóta gondolkodnunk kell sok mindenen. Aha. Zárójelet nyitnék ezzel kapcsolatban, hogy a gondolkodást is helytelennek tartom, ami a kiemelt ügy kategóriához vezetett, és nem beszélve a részletszabályhoz. De visszaállom a gondolatjelet, menjünk vissza a perbeszédre. Tehát van, amikor tényleg egy néhány percben, 3-5 percben össze lehet foglalni azt az egy gondot, amit vitatunk, és az elég. De hát vannak több órás, akár egy egész napos védőbeszéd. Ténybeli
és jogi argumentációval, persze.
Hát gondoljunk bele, hogy egy ügyet tárgyal a bíróság 50 nap, 60 nap, tanúk százait hallgatja ki, összetett tényállási kérdés, ahol le kell vezetni, kinek hiszünk, miért hiszünk. Okay. Ugye először a bíróságtól azt kell indít kérnünk, hogy milyen tényállást állapít meg. Az pedig a bizonyítékok mérlegelésén múlik. Végig kell menni ezen. A tényállásból le kell vonni a következtetést. Uh-huh. Tehát lehet egy nagyon összetett perbeszéd, hozzáteszem, és ez egy, mondhatom, a laikusok felé téfi, a perbeszédek nagy része azért nem mint az amerikai filmekben a bűnösség vitatásáról szól, tehát a büntetőügyek jelentős részében százalékot nem mondanák, nem a bűnösséget vitatja a védő, mert tudja, mert be is ismerte a vádot, sok egyéb izgalmas kérdésnek a vitatásáról van szó.
A minősítés.
Hát adott esetben egy vádlottat az izgat igazán, végrehajtandó szabadságvesztés kapok ügyvéd úr, vagy felfüggesztett szabadságvesztés. Nem is vitatott a bűnő, és ez adott esetben lehet, hogy most sarkítva fogalmazok, élethalál kérdése lehet, aki soha nem volt börtönbe, annak nem mindegy, hogy kap 1 év 6 hónapot 5 évi próbaidőre felfüggeszve, vagy akár 8 hónapot, de végrehajtandó
bizonyám.
Tehát ez óriási különbség. Aha. Tehát a perbeszédben nagyon sok kérdést végigmegyünk, és hát utána jön az izgalom, amikor várjuk az ítélet hirdetést, hiszen a bíróság ilyenkor
berekeszti,
visszavonul, ez adott esetben néha napokat jelent, mert ugye az összetett ügyekben több nap, 8 napon belül ugye szor kerület a hirdetésre, tehát ez egy izgalmas van persze az utolsó szó jogával, hogy mindenféle játék lehetőség idézőjelben.
Mit szoktál mondani a védenceidnek az utolsó szó jogán?
Hogy ő mit mondjon?
Igen, szóljon, ne szóljon, ez ahány ügy, annyi fél, de mégis, mi a tanácsod?
Én minden olyan ügyben, ahol nagyon sokat kell beszélni, tehát a védőbeszéd is hosszú, komoly okfejtésekre van szükség, ott azt kérem, hogy ezt ne ismételje meg. Ugye főleg annak, aki tett vallomást, nem azt a célt szolgálja, hogy ismét vallomást tegyen. Természetesen azt mondanám, az érzelmi részével foglalkozhat, sőt foglalkozzon. Ha az ügynek van érzelmi része, azt összefoglalhatja, és körülbelül ebbe a néhány mondatba kell, hogy megtegye. De nem egy megismételt vallomás.
Ne fárassza a bíróságot.
Pontosan.
Világos. Amikor a berekesztés történik, benned kialakul egy kép, hogy mi lesz ebből.
Én őszintén azt kell mondanom, hogy már a perbeszéd előtt ki kell, hogy alakuljon bennem kép arról, hogy a bíróság mifelé megy, mert arról próbálom meggyőzni őt, mert ugye nagyon fontos a bíróságnak, mielőtt a perbeszéd van, előtte a bizonyítási eljárás be kell fejeznie. Mikor fejezheti be a bizonyítást? Ha benne azt mondja, nincs további kétség.
Nincs indítvány, amiben
van. Tehát ebből az következik, hogy mikor a perbeszédekre sor kerül, már kell a bíróságban legálisan kialakulni képnek az ügyről, arra nekem rá kell érezni.
Igen.
És vagy erősítem ezt a kialakult bírói képzetet, ha úgy érzem, hogy azért nincs további bizonyítás, mert elég a felmentéshez, vagy megpróbálom még egy utolsó, mondjuk úgy képletes, de azt, hogy az ügyfél, aki persze már az ügy elejétől kezdve bombázza a védőt általában, hogy ügyvéd úr, mi várható, mennyit fogok ezért kapni. Ugye az egy nagyon gyenge kis, nem vagyok ilyen jós, néha ugyan mondjuk, mert nem tudok mit mondani, de nem tudok jósolni. De reálisan latolgatni kell. Nem szabad, és ezt őszintén nagyon nem szabad hiú képzeteket kelteni, kvázi ígérgetni a felmentést, felfüggesztet, hát neki készülni kell, egy családot, egy céget kell felkészíteni arra, hogy mi történik, de nem szabad ijeszgetni sem, az a másik véglet, amikor majdnem azt mondanám, hogy legendák szólnak arról, hogy néhány ügyvéd előrántja a büntetőtörvénykönyvet.
Nyolc év.
A felső határ, ő tudja, hogy ennyitő szakasz lesz, felfüggesztett szabadságvesztés, és megy az ijeszgetés, hogy adott esetben az ő munkája legyen még dicsfényesebb, amikor
van
jön a reális.
Van ilyen bizony.
Tehát meg kell, de viszont a reálisan föl kell tudni mérni, újra mondom, mert az kötelességem, hogy valamit mondjak neki, hogy mi várható.
Világos. Elnök úr, mikor vagy te elégedett egy ítélettel? Mi kell hozzá?
Hát erre majdnem azt mondanám, hogy az ember, aki tényleg szabad, nagyképűen hangzik, az életét rátette valamire, hát én pedig most már néhány évtized után mondhatom, hogy rátettem arra törvényes eszközökkel, annak a elvnek a mentén, hogy a büntető ügyek megítélésétől emberek sorsa függ, ahogy Király Tibor mondta, és nagyon sok a tévedés lehetősége, ezért ott kell lenni valakinek, aki nem gyógyír mindenre, de meg tudja néha előzni a tévedéseket. Tehát én erre esküdtem, és ezt teszem. Ezért azt mondhatom, ilyen értelemben sose vagyok elégedett, mert már a következő ügyön gondolkodom. Igen. Még ha felmentés is volt, mint például ma hirdettek egy ítéletet, nyilván nem jelölöm meg, holnapi újságban talán lesz róla hír.
Tudod, akkor már egy mondatot létezik.
De nem titkos, nem titok az ügy, tulajdonképpen ez vesztegetési ügy volt, közterületi felügyelőkkel kapcsolatos volt a vád. Én védencemet fölmentették, hát volt benne elmarasz, ez nyilvánvalóan egy rendkívül, hát ennél nagyobb siker nincs, persze.
Világos.
Mert előbb beszéltem arról, hogy néha az is siker, ha felfüggesztett, ha felmentett. De már természetesen tudom, hogy hétfőn ott leszek Veszprémbe a malügy tárgyalásán, ahol nagyon-nagyon messze vagyunk, messze, mert júniusig még a bizonyítási tárgyalási napok vannak kitűzve, tehát megjósolni sem lehet, hogy mikor lesz benne döntés.
De... És súlyos ügy.
Hát súly, hát
ha ott bűnösség, akkor az kemény dolog.
Persze.
Egyetlen kérdés itt a végére. Mi van, ha ügyvéd botlik meg?
Hát ugye ez kettős minőségben érint, mert
igen,
érint,
mint elnök és mint
védő,
mint védő, igen,
mert adott esetben ügyvéd kollégának, ha olyan jellegű, hangsúlyozom, hogy nem az ügyvédi tevékenységével összefüggő, ott elég nehéz lenne kamarai elnökként kiállni.
Nem elegáns.
És nem elegáns, de egyébként ügyvédek védelmét természetesen ellátom felkérésre. A másik oldalról...
Milyen ügyek ezek? Anyagi természetű visszaélések?
A legszélesebb skálán. Előfordult, hogy ügyvéddel szemben volt büntető eljárás. Rokkant kártyának a nem jogszerű használatáért, ez parkolás. Amit te mondasz, ugye, azra azt szoktuk mondani, hogy az ügyvéd legveszélyesebb területe az okiratszerkesztés, az ügyvédi munkának, és egy okiratszerkesztésből bele lehet csúszni legalább gyanúsításba, hogy ügyvéd úr magának tudni kellett, hogy a magánál jelentkező vevő az üzlet részre az fiktív vevő lesz, ergo közokirathamisítás, és hát vannak a nagyon durva ügyek, amire őszintén azt mondom, hogy nincs pardon kamarai vezetőként, tehát nyilván nem látnám el egy olyan ügyvéd kolléga védelmét, akit mondjuk sikasztással vádolnak. Mert...
Ez lett volna az utolsó kérdésem. Van olyan ügy, amelyben azt mondja, hogy morális okból nem vállalod?
Hát...
Volt olyan ügy, tehát előfordul a praxisodban, hogy ezt az ügyet morális okból...
Nyilván volt, nyilván nem tudom megjelölni,
nem
milyen
Isten,
ügy.
Isten
azt fel. Mondanám, hogy a 40 év alatt talán egy vagy két ügy volt, ahol emiatt nem, mert Ilyen. Újra mondom, és talán lehet, hogy ez lesz az zárószó, de mindenre rámutat. Középkorban volt egy egyházjogász, aki a védőjogokért kiállt, és már nem tudtak vele más érvet felhozni, vele szemben azt mondták, hogy és ha maga az ördög állna a bíróság elé, akkor is joga van a védelemhez. Mit mondott az egyházjog? Igen, mert én védőként megpróbálnám a beszámítási képességet. Hát, ha bolond az ördög, és akkor nem lehet őt büntetni. Ez azt hiszem a szomája annak hozzáállása, hogy nagyon-nagyon-nagyon szűk körbe képzelhet olyan ügyel, azt mondom, semmit nem lehet rajta segíteni, nem tudok mit felhozni, nem vállalom.
Így van. Nagyon szépen köszönöm dr. Bálát János elnök ügyvéd tanár úrnak a mai interjút. Köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Árva Brigittának és József Péternek a segítő közreműködést. A legközelebbi élőadásunk december 13-án lesz, a három hetenkéti periódus miatt, az idei utolsó műsor lesz, spéci év összefoglalót csinálunk, volt már ilyen, Megyesi Gusztával és Váncsa Pistával, sok derűvel és kritikus visszatekintéssel, sajnos idén Váncsa István nem tud a műsorunkba jönni, ezért Megyesi Gusztával ketten retrózunk 12 hónapnyit. A Klubrádió fóruma előmozítatja, hogy mik legyenek a kiemelt témák, természetesen mi magunk is készülünk. Szép estét kívánok, illetve vendégünk együtt kívánunk a hallgatónak. Jó éjszakát, viszont hallásra, Kőlágyot, Bisarát hallották. Köszönöm, elnök. Rakott.